Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből olvasom, a 3. fejezet 1. versétől a következőképpen. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért, ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam, ha elolvassátok, megtudjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a lélek által. Hogy tudnélik, pogányok örökös társaink velünk egy test és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelmességek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizodalommal a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, különleges, hogy Pál azokat az embereket, akiktől közvetlenül szenved, azokat mellékszereplőknek tartja. Itt érdemes megállni egy picit, mert az ő panasza sem arról szól, hogy ki az, aki oda juttatta meg, fájdalmat okozott, mert erősen meghúzta a bilincset, vagy itt tudom én, gúnyosan tekintett rá, vagy amikor kihallgatás volt, akkor méltánytalan dolgok jöttek elő. Tele van panasszal a leveles ládánk, hogy ki mit, milyen méltánytalanság ért. És nagyon érdekes ez, hogy Pál apostol mellékszereplőknek tartja azokat, akiktől közvetlenül szenved. Nem fontos. Nem ők nem fontosak, hanem ez a dolog. Nem ezt viszi a gyülekezet elé. Nézzétek, értetek. Jobban összeszedhetnétek magatokat, hiszen értetek és miattatok szenvedek, mert ha valaki Krisztust hirdette, annak ez járt. Ez lett a következménye. Azért, mert Pál apostol egy nagyobb összefüggésben látja az egész világot. És annyira segítene rajtunk, hogyha mi is látnánk ezt. De éppen erről szól, hogy titok ez. De nem olyan titok, amit meg kell fejteni, mint egy rejtvényt, hanem olyan titok, amit Isten tud nekünk nyilvánvalóvá tenni, ezért lehet könyörögni, hogy hagyd lássuk mi is így az életet, ahogy Pál apostol. És Pál apostol elmondja tulajdonképpen, a bátorítás azt gondolom, hogy erre fut ki, hogy se amiatt ne ijedjetek meg, mert én bilincset viselek, mert ő úgy tekint, azt mondja, hogy Krisztusnak a fogja, tehát ő azzal, hogy bilincsbe van berve, nem a lúzer, nem az elveszett ügynek az elfelejtett harcosa, hanem a fogsága által még jobban hasonlít Krisztusra. Még jobban beteljesíti azt, amiről szól az élet. Amilyen fogadtatása van az Isten üzenetének. Tehát azt mondja, hogy ne bátortalanodjatok el az én szenvedéseim miatt, ez nem veszteség, és ti is nyerjetek bátorságot. Mert Istennek van egy terve ebben a világban, és ezt a tervet ti is láthatjátok. Emiatt a terv miatt halljátok ti pogányok az evangéliumot. Krisztus előtti, vagy Krisztus utáni 6. században még nem voltunk itt ebben a szép Kárpát-medencében, a Meotis partján, az Azovi tenger közelében, ott voltunk még, mit tudom én, milyen fényisteneket imádtunk. Nem volt alacsony kultúrájú nép a mi népünk, de eljöttek örmény papok, hogy megtérítsenek meg minket. Hát kevés sikerrel, de aztán jöttek Bizáncból, és ugye akkor még, amikor István uralomra jutott 1001-ben, akkor még nem szakadt szét az egyház, ezért nem volt probléma az, hogy kelet és nyugat, Bizánc és Róma küldte a térítőket. Egy más kérdés, hogy az a kereszténység már egy megreformálásra szoruló kereszténység volt, ahogyan Sólyom Jenő a nagyon jól összefoglalt hazai egyház történetében mondja, de kockázatot, rizikót vállaltak. Miért? Nem azért, mert nagyobb lett általa a fizetésük, és veszélyességi pótlétogot kaptak általa ezek az örmény papok ott a 6. században vad magyarok között, hanem azért, mert a Krisztusnak a lelkülete hajtotta őket, hogy ezekkel a szerencsétlen emberekkel megismertessék az evangéliumot, mert ez az Isten terve. Isten azt akarja, hogy ezt mindenki tudja. Azt mondja, nagyon szépen fejezíti, hogy az egész programot, amiről úgy beszél, hogy üdvrend, ez az előző énekünk, amit énekeltünk, ez tökéletesen elénk tárja. A második vers mutatja meg annak a szükségességét, hogy Isten közbeavatkozzon. Vakhomályban éltünk, míg napunk nem fény lett, Istenhez az ember mindig hűtlenebb lett. Bűnös kívánsága mind mélyebbre vonta le a föld porába. És nézzük meg, hogy az előző vasárnapnak az üzenete, meg nem tudom már milyen nap volt, olyan sok, egybe folyik a sok szolgálat, hogy Heródes a 2 évesnél fiatalabb gyermekek életére tör. Hogy mi a fogadtatása ennek a fénynek? Valaki nagyon nem akarja, hogy ez a fény célhoz éjusson, hogy ez az üzenet. Hogyha beindul ez a gépezet, akkor, amikor Jézus megszületik, hogy a gyermek Jézusban már elfolytja ezt a tervet, hogy Isten megmentsen bennünket, akkor testvérem, a te személyes életedben is, amikor ez megérkezik, akkor az ördög legalább ekkora hatalommal nem akarja, hogy elhidd. És adott esetben ringasd magad abban a hamis illúzióban, hogy a világ az, amiről te gondolod, hogy az. Hogy nincsen igazság azon kívül, amiről te elhiszed, hogy igazság. És aztán ezerféle módon nem lesz majd időd az igét olvasni, és tehát a gépezet az beindul, hogy elpusztítsa. Hatalmas módon. Látjuk. Tehát itt meg van hirdetve egy harc. Arról van szó, hogy és aki ennek képviselője, ezt megragadja az üdvösséget, valamit meglát, biztonságban lesz az élete, örömteli, de nem lehet gondtalan. Mert hogy az életemben már a harcot újra és újra megvívom, Krisztus győztes harca után, de itt vannak a testvéreim, itt vannak a hozzátartozóim. Hát így jutott el az evangélium hozzánk is, hogy voltak emberek, akik nem megnyugodtak, hogy én rendben vagyok, aztán a világ menjen arra, amerre akar, hanem voltak emberek, akik vállalták a rizikót. Hát haltak meg térítők, magyarok keze által is. Egy ilyen harci helyzet az, ami az evangélium terjesztéséről szól. Hogy a világosság ragyog, hogy a hirdet, aki Istennek az üzenete, hogy ő meg akarja menteni az embert, eljusson a szívekig. Különleges dolog, hogy úgy beszél róla, hogy titok. És tudjuk azt, hogy nem olyan titok, mert erről sokat beszélünk, ami hát egy mélyebb beavatottság szükséges. Tehát valaki eljön a templomba, és többféle rétege van a gyülekezeti tagságnak, és minél beljebb van, annál többet ért meg az Isten igazságából. Nem beavatottak értik meg. Nem olyan titokról van szó. Nem olyan titokról van szó, amin elkezdünk gondolkozni, és egy idő után rájövünk, mint egy matek példára, hogy mi a megoldása. Hanem ez egy olyan titok, amiről valaki fellebbenti a fátylat. Így értjük meg. Isten fellebbenti róla a fátylat. Zárt volt előttünk, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy már ez régen is el volt rejtve, de most vált nyilvánvalóan, hogy milyen különleges dolog ez. És különleges dolog, hogy a pogányok számára a zsidó nép volt a hordozója az Isten üzenetének, és most kinyílt ez az egész számotokra és számomra is, azzal attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeznek oda azok a bölcsek, azok a más kultúrából származó mágusok, papok, akik rácsodálkoznak az Isten nagyságára Jézus Krisztusban, ők micsoda dolog egy kisgyermekben felfedezni a világ mindenség urát, hát ehhez valaki azt mondaná, a világi szemmel ehhez bolondság kell. Mi, akik Isten igéjét ismerjük, azt mondjuk, hát valaki fellebbentette előttük a fájtlat. ami el volt rejtve, az most nyilvánvalóvá vált. Az Ószövetségben is nyilvánvaló volt, de csak Krisztus által lett világossá. Ez is kicsit segíti megértünk, hogy Isten hogyan leplezi, vagy lebenti fel a fájdalmat. Ott van az őstörténetben az Úr Jézus Krisztus megváltása. Hiszen miután fellázott az ember Isten ellen, elkezdte takargatni a maga módján a meztelenségét. Nem volt elég. Istennek le kellett ölni egy állatot, hogy olyan ruhát készítsen, ami valóban takar. Hát ebben az üzenetben már benne van, el van rejtve. Az, hogy majd lesz egy áldozat, akinek az áldozata minden vétket eltakar. Ott volt benne. El volt rejtve, ahogyan az ige mondja. Jézus által értjük. Vagy éppen tegnap olvastam fel a testvéreknek, remélem megtalálom, ha nem tragédia. Az, hogy hogyan hirdetik a megváltást az ószövetségi patriarchák nevei. Ugye ott van Ádám, Sét, Énos, Kénán, Mahalél, Lálél, Járed, Énok, Metuselah, akit Metuzsálem néven ismerjünk, Lámek, Noé. És ezek a nevek beszédes nevek. Az Ádám azt jelenti ember, és magyarul mondom, mert nekünk nem nagyon jelentenek sokat a héber nevek. Ember, kijelölt, halandó, bánat, áldott Isten le fog jönni, tanítás, tudó, halála elhozza, kétségbe esett nyugalom. Egy mondatba szőve egyértelműen az ősatyáknak a neveit, ezt jelenti, íme az új szövetség üzenete a Biblia legelején, az ember szomorúságra rendeltetett, énekünk második verszaka, de az áldott Isten lejön, és azt tanítja, hogy az ő halála nyugalmat hoz a kétségbe esetteknek. Hát ezt jelenti, hogy az egész Bibliában, az Ószövetségben, az Isten lényében már ott van, elrejtve. Már eltervezte akkor, még meg se születtünk, hogy megment minket. De most nyilvánvalóvá vált. És hogyan válik számodra nyilvánvalóvá, vagy számomra nyilvánvalóvá, hogy ez rólam szól, hogy én is részese vagyok, hogy én is ezt lássam, hogy én is részese vagyok ennek a megmentési akciónak. Valahogy úgy lehet érezni magunkat, mint amikor ismerik testvérek a Jake Dishazernek a történetét, ezerszer elmondtam, nem mondom el újra, aki japán hadifogságban tért meg, a leglehetetlenebb körülmények között az édesanyja szüntelenül imádkozott érte, mert könnyelmű életet ért, és Isten így mentette meg, hogy bekerült, fogságba került, de ez a megmentésének a helye volt. És kért egy Bibliát, mert félt a benne lévő gyűlölettől, hogy gyűlölhetek annyira, hogy az ellenségem halálát kívánom. Na most ez az ember megszabadult lelki értelemben, és aztán szól erről egy film, megfilmesítették ezt, hát nem a megtérését sajnos, de az, hogy amerikai csapatok oda küldtek helikopteres egységeket, és vagy nem tudom milyen egységeket, és megmentették, kivitték onnan. Hát ez az Isten akciója a te életedbe, és hogy arra rájöjj, mi az a pillanat, hogy rájövök, hát Isten te előtted is felfedi egyszer, hogy jé, hát ez rólam szól, engem bevonz ez a dolog. Nem azért, mert rájöttél, nem azért, mert egy magasabb kasztba kerültél, vagy idősebb lettél, hanem mert Isten akarja, Isten fedi fel előtted ezt a titkot, hogy ne legyen titok számára, ne legyen elrejtett előtted, hogy ez a te üdvösséged is. És akkor hadd olvassak fel, reményik, sem nem tudom annyira szépen felolvasni, csak egyetlen egy sorát, hogy mit itt jelent ez a fellebbentés. Azt mondja, jöttek óriás prédikátorok, és ostoroztak, az égbe ragadtak, csak ezt a szócskát én bűnös vagyok, nem bírták velem úgy értetni meg, ahogyan te tetted, én kicsi papom. Hálaadással az ő lelkipásztori Járosi Andor volt a lelkipásztora. Valaki, hogyha egy közegyházi közegben mozog, sokszor hallja ezt a nevet, hogy akkor értette meg. Nem feltétlenül ezek a nagy hitszónokokkal volt baj, de sokszor halljuk, nem mond semmit, de az, hogy én bűnös vagyok, ezt akkor értettem meg. Milyen áldott pillanat, amikor Isten fellebbentette előttünk az ő titkát, hogy megváltásra szoruló bűnös ember vagy, de Isten szeret, eltervezte, hogy megment. Hogy kiragad a gonosz karjából, meg az önmagad karjából, mert nem jó irányba vitted az életedet. vagy István vértanú, amikor meghal, látja a megnyílt eget. Nem beképzeli, nem halucinál, mert a halálfélelem. Látjuk, hogy ott nem ő az, aki fél, hanem azok, akik követ ragadnak, mert az agresszió az a félelem következménye. Azok félnek, akik ütik. Aki szenved, az ott, nem a szenvedés önmagában érték, ne tessenek félreérteni. Csak ott, akkor István azok felett, az emberek felett van. Ő nem akar, ő pici akar maradni természetesen, de látja a megnyílt ereget, a megdicsült Jézust. Látja a megdicsült Jézust. És tudja, hogy hova megy. És neki van igaza. És nem azoknak, akik dühükben semmit nem látnak. El akarják pusztítani az életet. És amikor ők el akarják pusztítani az életet, István látja ugyanúgy, ahogyan Pál apostol, hát ezek csak eszközei a gonosznak. Hát nem ezek a gonoszok, persze, de ezeket csak mellékszereplőknek gondolja. De szereti őket, és azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert tényleg nem tudják, hogy miben vesznek részt. Az az ember, aki nem kíváncsi a kinyilatkoztatásra, nem tudja, hogy miben vesz részt. Nem világos, hogyan az a könyv, amit olvastam, tegnap próbáltam belőle idézni, nem tudom, hogy mennyire volt érthető, vagy sem, hogy egy férfiről szól, aki nagyon csúnyán elbánt a feleségéről, és arról beszélt, hogy te neked nem számított ő. Nem számított neked az ő szeretete. Te egy olyan valóságban éltél, hogy azt tudtad semlegesíteni, és úgy éltél, hogy az téged semmiféle kihívás elé nem állított. Mert kitiltottad a szívedből. De ez a valóság? Nem, ő tényleg szeretett téged. Az volt a valóság. És hogy kellett volna, hogy valahogy reagálj erre? Igen, kellett volna, hogy reagálj erre valahogy. És az Isten szeretetével is így van. Azzal, hogy az ember negligálja, vagy odébb tolja, vagy azt mondja, nem fontos, vagy hát meg, mert megérdemlem, attól még az a szeretete kihívás a te életedre nézve. És akkor megérkezünk arra, hogy miért mondja el. Miattam se aggódjatok, te ti is bátorodjatok meg. Tudjátok, ti is olyan harcosok lehettek, akik az világosságot hozzátok, hogyha elkezditek képviselni az én, addig nem ér bántódás, még nem képviselitek. Addig senki. Akkor jól el vagytok, nyugodtan, de ez a cél, ez az életünk értelme. Ez legyen, hogy nyugiba valahogy senki ne bántson bennünket. Valahogy Jézus más életet élt elénk, és azt mondja, hogy az abban bátorít Pál apostol, hogy nézzétek, hogy milyen boldogság Krisztusért szenvedni. Mert Jézus is szenvedett értünk. Valaki így fogalmazta a lelkipásztor, hogyha valaki szeretné látni Krisztus hatalmát, hogy uralkodik, akkor elvinném őt a kereszthez. És a két lator mellett megláthatná Jézust. Jé, ez győzelem. Milyen ellentmondásos az evangélium. Hát nem mi azt azokat a hadvezéreket becsüljük, akik előre mennek. Sőt, nem csak előre ment, hanem felfogta a golyókat. Ő kapta a legnagyobb ütést, a legnagyobb szenvedést. És egészen legmélyebbre ment, hogy ne legyen olyan mélységben lévő ember, aki azt mondja, hogy hát értem, nem jött el. Lement a legmélyére. Bármilyen mocskos is ott lent a mi életünk. Az, hogy felvállalt, hogy felhozzon bennünket az életbe, megmutassa az élet győzelmét a halálon. 97. Zsoltár, remélem gyorsan megtalálom. Azt mondja, uralkodik az Úr, vigadjon a föld, és ezt nem látod addig, míg a kereszthez nem mész. Mert ott látja a győzelmét fölötted. És most jöttem reggel, miközben újra átgondoltam az igét, jöttem újra rá arra, hogy a győzelmét. Jé, az emberi kapcsolataimban is meg akarja mutatni, az én emberi kapcsolataim is most már ebbe az összefüggésbe vannak, hogy az én önző életem szerint rendezem az életemet, vagy valami, ami nincsen rendben, azt megpróbálom az ő erőterébe belevinni, és hogy hogyan győzedelmeskedik az én képtelenségem, az én fogyatékosságom felett, és lesz a gyűlöletből szeretet. Hogy hogyan győz, most már az életünk arról szólhat, hogy hogyan győz ezek felett, a dolgaink felett Krisztus. Hogy uralkodik az Úr, hogy más is meglássa. Hogy másnak is világos legyen, hogy uralkodik az Úr. Ő az igazi hatalom, hozzá érdemes tartozni. hogy megbátorodjatok, lássátok, hogy megbátorodjatok, nagy dicsőség van Istennek, uralkodik az Úr. És a mellékszereplők, akik reméljük, hogy megtértek, de ha nem, azok hatalmasságok ám. Olyanok, akiktől érdemes rettegni, hogyha megjelenik, akkor mindenki azon retteg, vajon milyen hangulatban vannak. Heródes is olyan volt, hogy félelem fogta el, vagy elkezdett izgatott lenni, akkor a város is izgatott volt, mert akkora diktátor volt, hogy mindenki félt, hogy mi lesz ennek, a gyilkosság lesz ennek a következmény, hogy hány fej fog porba hullni, mert a főnök rossz hangulatban van. És akkor ez a Heródes is egy mellékszereplő. És akkor megjelenik majd Jézus a maga dicsőségében, és ezek az emberek mondják azt, hogy sziklák, hújjatok ránk. Mert nemhogy az ítélet, hanem a látása, a szemének a látását se tudjuk elviselni, a dicsőségét. Nemhogy az ítéletet. Hát ez a valóság. Ezt láthatja a hívő ember. És mondhatod, hogy köpködhetsz, csúfolhatsz, rágalmazhatsz. Mondhatod, hogy rosszul teszem, hogy kitartok a ilyen-olyan férjem, házastársam mellett, mondja valaki, aki hívőként kitart a házastársam mellett. Érhet bármiféle vád, de én nem ezt látom, nem a te valóságodat, ami csak addig tud szeretni, míg őt szeretik, hanem én a Krisztus valóságát látom. Legyetek bátrak, történet, ezzel be is fejezem, arról szól, hogy egy egészen fiatal leányzó megtért. Egy olyan családban, ahol senki nem volt hívő. És nem egyszerű így. A hiába valami hatalmas, nagy, látványos és olyan átérés, a megtérés, hogy azt arra érdemes emlékezni. Nem könnyű. Mert valahogy így van az ember, ahogyan valaki mondta, hogy vasárnap a hitem akkora, mint egy ház, hétfőn akkora, mint egy mustármag sem, vagy mint egy rizszem. Hát így van egy hívő ember, aki hát tudja, hogy mi a fontos, de hát neki áll 6-7 ember, és azt mondja, hogy nem vagy normális. Hát foglalkozzál már azzal, ami neked jó. Ne akarj minket rászedni ezzel a kegyeskedéssel, szenteskedéssel. És akkor jött a gyülekezetbe, ezért is jó a gyülekezet. Nem a miénkbe, ez egy régi történet, miénkbe is jöhetne, miénkbe is kaphatna vigasztalást, szerintem testvérektől. És azt mondta neki, elkezdett panaszkodni, hogy mennyire fáj. Hogy egyszerűen nem értik meg. És ugye Isten őrizzen attól, hogy a fájdalom haraggá alakuljon. Úgyhogy egy bölcs öreg oda ment hozzá. És azt mondta neki, tehát te nem látod, hogy mekkora megtiszteltetést kaptál Istentől? Te az Isten szent lelkének vagy a partizán harcosa. Egyedül oda helyezett téged egy idegen környezetbe. És azt mondta a lelkipásztor, hogy egy picit a határon mozog, amit a következő mondat, amit mondott, de értsük jól, ne botránkozzunk. Te azon az idegen helyen a Szentlélek leszálló pályája vagy. Rajtad keresztül tudja a Szentlélek megérinteni azt sok hitetlen embert. És a misszionálisok így mentek el. Nem mennek misszionálisok, jönnek a tömegek. És el vagyunk hűlve Kölnben, Hamburgba, hogy milyenek. Hát milyenek lennének. És Európa milyen? Vannak olyan politikai erők, akik azért lobbiznak, hogy a pedofiliát, mint büntető jogi kategóriát eltöröljék. Hát milyen ez az Európa? Hozzánk kell is, kell, hogy jöjjön a világosság. De micsoda vigasz? Legyen erőd, bátorságod. De csak úgy lehet, hogy megmerülsz az Úr Jézus Krisztus szeretetébe, és látod az, ahogyan ő látja. Nem úgy, ahogy te, hát el fogsz keseredni, nem is érdemes úgy harcba menni, tényleg. Csak azt látom, hogy mi vesz körül közvetlen. Tehát, higgyétek el, testvérek, Szentlélek, tárja fel számunkra, uralkodik az Úr. Nem vesztes, nem veszített. Most is él, végzi a munkáját. Áldott legyen Isten, hogy minket részesített, hogy megértesz valamit, és tudod, hogy a személyes Isten van mögötte. Az a hatalmas Isten. Nem remeg meg a szívünk, hogy a megértek valamit az igéből, a hatalmas Isten fogja és fellebbenti előtted. Azért érted meg. Mert akarja, hogy kapcsolatban legyetek. Mekkora erőt kellene adna, kapjunk ebből minden nap, bárcsak így lenne. Amen. Mennyei Atyám, köszönöm neked a te üdvtervedet, hálát adunk és dicsérünk téged azért, mert kijelentetted, nem maradt titokban, és most már az új szövetséget is úgy olvasod, hogy benne van az evangélium, benne van az, hogy Krisztusnak el kell jönni. Benne van az üdvösség, a te terved, hogy bennünket megments. Köszönjük, hogy hozzánk pogányokhoz is eljött az evangélium, és köszönjük azokat, akiknek a szívébe adtad a mi népünk iránti szeretetedet. És sokszor úgy van ez, hogy külföldiek jobban szeretnek minket, mint ahogyan megérdemelnénk, és mi magunkkal sokszor lenézzük azt, hogy mi minden történt velünk, de holott egy olyan országban élhetünk, ahol még mindig biztonság és békesség van. És hálát adunk mindazokért a külföldi és akár magyar misszionáriusokért, akik a mi népünket ébrezgetik. De hát nekünk mindannyiunknak, akiknek fellebbentetted a leplet, megláthattuk Krisztus üdvtervét, a mi bűnösségünket, de az, hogy bennünket szeretsz és megmenteni akarsz, most már mi is misszionáriusok vagyunk. Nem kell nekünk azon csodálkozni, vagy kérdezgetni, hogy na most mondjam, nem mondjam. Hát adod az üzenetet, hogy megéljük, és néha beszéljünk is róla. Kérünk téged népünkért, egyházunkért, vezetőinkért, állami vezetőinkért és egyházi vezetőinkért. Kérünk téged a gyülekezetért, a növekedésért, hogy emberek valóban vigasztalást kaphassanak, és megérthessék ők is a Krisztusban a titkot. Lehessen mindenkinek üdvössége, bűneinek bocsánata. Azokat, akik pedig elindultak, erősítsd a hitben, adj nekünk bátorságot a hithez, és szeretnénk, hogyha megajándékoznál bennünket azzal a látással, ami Pál apostolnak is megvolt. Hallgass meg bennünket az Úr Jézusért, akinek nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.